Isten igéjét olvasom a Zsoltárok könyvének 51. fejezetéből, az 51. Zsoltár 12. versét olvasom, tehát a megnevezett szent helyen, az 51. Zsoltár 12. versben így szól Isten igéje. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Kedves testvérek, sok minden történt az elmúlt napokban, ami foglalkoztat bennünket, és az egész közvéleményt. Ez a lengyelországi repülőgép szerencsétlenség, vagy a lengyel kormánnyal történt szerencsétlenség, hogy eszünkbe jutott egy csomó dolgot, ami miatt nekünk azért rezonál a szívünk ezekre a dolgokra, hiszen nekünk azért a lengyelekkel elég közös volt a történelmük, a sorsunk is kicsit hasonló. Amikor annak idején kint voltam Lengyelországban, egy fiatal egyetemista fogadott be engem egy nagy záporeső után, és meleg teát adott, és szeretett emlegette az ő egykori királyukat, Báthori Istvánt. Tehát akkor már láttam, hogy a lengyelek azért közel állnak hozzánk. Szent László királyunk Lengyelországba született például. Nagy Lajos király idejében ugye Lengyelország is hozzánk tartozott, amikor három tenger mosta határainkat. Beszéltük az ulászlókról, Báthori Istvánról, és néhány szerencsétlen történelmi eseményt leszámolva, a második Rákóczi György hadjáratát például, az elmondhatjuk, hogy nekünk nagyon jó kapcsolatunk volt a lengyelekkel, és így hát a szívünkben együtt érzünk velük, és osztozunk a gyászukban. Azután ebben a különleges világban, amikor most éppen a fejünk fölött kavarog az izlandi vulkán kitörés hamuja, meg a por, meg kisebb kövek. Azt látjuk, hogy milyen parány és kicsi ez az ember. Amikor pedig az országunkban lelki vagy spirituális, szellemi értelemben, mint olyan vulkán kitörések lennének, és mindenféle olyan dolog röpköd a levegőbe ki, ami csak káros és rombol, ilyen szellemi értelmet láva fortyog, amikor kiderül, hogy mennyi gonoszság történt az elmúlt időszakban, vagy mennyi gonoszság rejlik az embernek a szívében, akkor valóban csak hálásak lehetünk Istennek azért, hogy úgy beszél hozzánk, hogy nem titkolja el azt, ami rossz. És hálásak lehetünk a megváltónak azért, hogy amikor ő beszél hozzánk, akkor nem csak dicsér állandóan, nem csak azt mondja, hogy na, jó vagy a jó és hű szolgám, már megint jót tettél, hanem az ő beszédében bizony mélyre hatóan felfed olyan szabályokat, belénk rögzött törvényszerűségeket, amik kitörnek belőlünk, mint az izlandi láva, és borzalmas károkat okoz. Így Jézus Krisztus a hegyi beszédben a haragtartásról beszél. Akkor a szívvel levő haragtartásról beszél. Akkor beszél a bosszúállásról. Akkor beszél olyan dolgokról, amik károsak, és így ma a paráznaságról szól. Így a hegyi beszédből most azt a részt olvastam fel lekcióként, ami a paráznaságról való Jézusi tanítás. Hogy ne paráználkodjál, mondtam a 10 parancsolat. Mondta is annak ide az egyik kis hittanos, hogy azt tanultuk, hogy ne garázdálkodját. Mondtuk, hogy hát nem garázdálkodom, ez is garázdálkodás, annak egy fajtája lehet. A hetedik parancsolat megszegésedét nem garázdaságról van szó, kimondottan, hanem másról. Vagy a kis gyermek hazament, és mondta, hogy miről volt szó a gyerek Isten tiszteleten. Hát pontosan arról volt szó, amit anyu, te is csinálsz. Hát miről volt szó? Arról, hogy ne paráznák, hogy miért? Tehát mindig apu mondja, hogy ne parázz. Aztán idővel megtanulja a gyermek, hogy itt miről van szó. Nagyon hamar megtanulja a gyermek, megtanultuk valamennyien, hogy itt másról van szó. Már annyira fontos ez, hogy Isten 10 parancsolat közül egy parancsolatot kimondottan erre szánt. A 7. parancsolatot, akkor azt mondja, hogy ne paráznák, hogy ami azt mondja, hogy lefordítva, hogy ne legyen házasságtörő. Ne legyen házasságtörő. És ez minden korban nagyon fontos volt Isten szemében, ezért kodifikált ez külön egy cikkelyben. Tudjuk, a házasság az egy nagyon szent és Istentől származó dolog. A házasság isteni rendeltetésű. Voltaképpen elmondhatjuk, hogy Isten egy olyan szabályt adott az embereknek, ami kezdettől fogva érvényes. Amikor megteremtette Évát, és Ádámhoz vezette, az volt az első házasság. Így mondhatjuk, hogy Isten rendelte ezt a házasságot, mégpedig úgy, hogy miután megteremtette a házas feleket, egymásnak teremtette, akkor csak nem is az történt, hogy Ádám oda rohant Évához, és magáévá tette, hanem azt olvassuk, hogy Isten kézzel fogta, vagy oda vezette Évát Ádámhoz, és így ő volt az, aki az első házasságot megkötötte. Majd látni fogjuk, hogy később van egyházi, meg polgári házasságkötés, és itt azt láthatjuk, hogy kezdetben, és a kettő közül melyik marad meg, és melyik vész el. Most láthatjuk, hogy ennek a leglényegesebb része az, amivel kezdődött. Isten rendelte, ő kötötte meg az első házasságot. Megáldotta őket. A házasságnak ez a lényeg, hogy Isten megáldja azt a párt. Hát valóban az első házasságnál láthatjuk, hogy Isten megáldotta őket. És utána láthatjuk a Bibliában a leírásokat a házasságról, a legkülönbözőbb történeteket. Olyan leírás nincs a Bibliában, hogy mondjuk egy házassági liturgiát látunk, hogy hová áll a lelkész, hogy szól a orgona, és mit énekel a gyülekezet. Ilyen nincs, még az esmi szöveg sincs kimondottan. De mégis a Bibliában nagyon sok olyan történet van, ahol láthatjuk, hogy ez egy működő dolog volt, kezdettől fogva a házasságban, és férfi és nő együtt házasságban élt. És erről vannak leírások, például, hát ezzel gondolkozhatunk, hogy hol, de én segítek, egy-két ötletet adok a Rút könyvében például, három házasságról is olvasunk, ugye vagy négyről is, a Naomi-nak a házasságáról, a két mennyinek a házasságáról, Orpa és Rútnak a házasság, akkor Rút, amikor újra házasodik, a Boáz feleségül veszi. Akkor az egész Biblia erről beszél, például a hőlegény képe megjelenik az egész Ószövetségben, tehát a házasság előtt van a jegyességnek az időszaka, amikor készülnek a felek a házasságra, és nagyon sok kép van az Ószövetségben a jegyességről, a vőlegényről, aki hogy várja ezt, hogy beteljesedjen az ő vágyódása. Aztán később az Új Szövetségben is látjuk azt, hogy a házasság természetes volt, hogy férfi és nő kapcsolata a házasságban valósult meg. Pál apostol is úgy beszél a házasságra, mint egy pontszerű eseményről, mármint a kezdetét illetően, amit megkötnek, és attól kezdve házasok ők, ami egy olyan kapcsolat, ami világosan körülírható, amit Isten adott, amihez Isten áldásokat ígér és áldásokat ad, a házas feleket megáldja, és a házasság különös módon Isten védelme alatt áll, ezért mondja a zsidókhoz írt levél, hogy minden tekintetben kedves Istennek a szeplőtelen házasság, de a házasság törőket és a paráznákat megítéli az Isten. Tehát a házasságot Isten ezt a nagyszerű emberi kapcsolatot különösen védelme alá helyezte. Ezért a zsidókhoz írt levél 13. részében olvassuk, hogy egyrészt a vers egyik felében azt olvassuk, hogy mennyire Istennek tetsző és kedves a házasság, másrészt az, hogy mennyire megvédi Isten a házasságot, mert a házasság törőket Isten megítéli. És ebben még az is benne van, hogy ami a középkorban a középkori katolikus hegyház gondolkozásában sokszor ilyen kifordult felfogás volt, tudnék, hogy minthogyha a szexuális élet valami alapja véve rossz lenne, és Istennek nem volna kedves, ez Isten szemében nem így van. Mert Isten teremtette a férfit férfinak, a nőt pedig nőnek, ami rossz lehet ebből az egészből az az, hogyha nem az Istennek megadott kereteken belül, vagy rend szerint valósul meg a férfi és a nő különbözősége, illetve hogy ha ezt nem veszik figyelembe, amit Isten mondott szabályként. Tehát ez a házasság mint olyan, és ezért mondta Isten a 10 parancsolatban világosan, hogy nem szabad ezt a csodálatos egységet megsérteni, és ezért mondta azt, hogy ne paráználkodjál. Nagyon érdekes, hogy az európai kereszténység egy rossz útra tévedt, ez pedig a Istentől való eloldódásnak az útja. Tudnélik, Isten nagyon nagy kegyelmet adott a fehér civilizációnak, kezükbe adta a Bibliát, és szinte 2000 keresztül, mondjuk a francia forradalomig, mondhatjuk, hogy Isten igéje volt az, ami megszabott mindent, a 10 parancsolatnak és a Bibliának a gondolkozása. Azonban lassan a liberalizálódás és a szekularizáció folytán az emberek kezdenek eloldódni Istentől, és kezdik úgy berendezni az életüket, hogy Istentől függetlenül akarják megélni az ő napjaikat. És ez illeszkedett az, hogy a házasság intézménye is olyan, lassan kezdte ezt az isteni elemet elengedni magától. Tehát azt látjuk, hogy mint a legtöbb dologban, a házasság intézményében is az a szál, ami a házasságnak a legfontosabb szálja volt, ami a legerősebb fonaték volt a házasságban, azt kezdik úgy vagdosni az ollóval, és lassan úgy elfércelődik az a szál, aztán szét-szét hullik, aztán az elmarad. És akkor megy tovább még egy darabig a házasság, mint olyan, mint egy polgári intézmény, de a legerősebb szál az az arany szál, ami benne van, az már el van vágva. És megy tovább azért a kocsi, de nem olyan irányba már, mint ahogy Isten azt tervezte volna. Ez pedig az európai liberalizálódás nyugaton még hamarabb kezdődött. Nagyon érdekes, hogy amikor a dédapámat megkeresztelték Montreux-ben, akkor az ő anyakönyvezése egyházi anyakönyvezés volt. Ez volt 1854-ben, de a szomszédos Genfben már polgári anyakönyvezés lett volna. Tehát Genfben akkor már szétválasztották az egyházi és a polgári házasságot. Ők pedig a Genfitó északi partján, a Vaux kantonban kereszteltették meg a gyermeküket, ahol egyházi anyakönyvezés volt, ami egyúttal polgári joggal is bírt. 1854-ben nálunk Vekerle Sándor 1894-95-ben választotta szét a kettőt. Az ő első miniszterelnöksége alatt történt, hogy addig az a házasságkötés, ami az egyháznál volt és polgári joggal is bírt, szét lett választva. Tehát szétválasztotta egymástól az egyházi elemet és a világi elemet. És bevezette a polgári anyakönyvezés, és ennek következtében az egyházi házasság kötésnek nincsen polgárjogi értéke. Attól kezdve. Tehát nálunk egy ilyen 30-40 évvel később jött az a liberalizálódás, ami már korábban az Istentől elfordult Svájc jogalkotóiban már megvalósult, úgyhogy törvényt is hoztak. Tehát akkortól kezdve van a polgári anyakönyvezés, hogyha azelőtt pedig egyházi anyakönyvezés volt. Hogyha valaki az őseit kutatja, akkor egészen 1894-95-ig a polgári anyakönyvezésben is kap adatokat, de azelőtt nyilvánvaló csak az egyház községeknek a matrikuláiban, az anyakönyveiben találja meg az őseinek a nevét, és tud adatot szerezni a felmenőiről. Summa summarum, az történt, hogy az Isten és a világi vonal szétvált egymástól. Az Isten és a polgári vonal szétcsúszott egymástól, illetve levágták az isteni részt, és megmaradt, ment tovább az élet. De a lényeg kimaradt belőle. Az élet minden területén így volt ez különben, és ezt láthatjuk meg, ami Isten szemében egy volna a nevelés kérdése például. Kialakult a Istentől független nevelés. A vallások nevelés helyett lett egy szekuláris nevelés, a gyermekeknek a nevelése. A felvilágosodással kapcsolatos ez. Így az egész iskola ügy most már szétvált, és vannak egyházi iskolák, és vannak világi iskolák. Ugyanígy a politika leválasztotta magát Istenről. Tehát nem az számít, hogy Istennek mi az akarata egy politikában, hanem az egy más dolog. Isten dolgaival foglalkozzanak a Biblia órán, meg az egyházak, mi pedig csináljuk a politikát. Így az élet elszakad az élő Istentől. És egy egész társadalom Isten nélkül rendezkedik be. Ennek aztán sok következményét nyögjük. A művészet, mint olyan, leszakad Istenről. Régen a középkorban azért mégis Istennel számolt a művészet, most pedig a művészek a maguk esetleg ateista, vagy bármilyen felfogását fejezik ki. Tehát nem Isten dicsőségét hirdetik a művészek az arszpolitikájukban. Így a társadalmi életnek a berendezkedése is Istentől független lesz. Élnek szépen Isten nélkül a világban. És nézzük meg, hát berendezkedett a magyar nemzetünk, és Isten nélkül élet a nemzet a világban. Pedig, csak egy példát hozok, az iszlámban nem így van. Nem minden világvallás teszi ezt. Az iszlámban az Allah uralma kell, hogy megvalósuljon az élet minden területén. Ott nincs olyan, hogy házasságkötés Allah nélkül, az ő akarata nélkül, vagy hogy a gazdaság életet nem tudják elképzelni Allah uralma nélkül. A háborúkat sem, a művészetet, a gyereknevelés, semmit nem tudtak elképzelni, az utazást se tudják elképzelni Allah nélkül. Megáll az iszlám országokban az autós, amikor eljön az imádkozásnak az ideje, leteríti a kis szőnyegét, Mekka fele imádkozik, és utána beszel az autójába, és megy tovább. Csak nálunk van egy ilyen Istentől való teljes elszakadás, ahol Istent leválozták, leszakították az élet minden területéről, és akkor azt hiszik, hogy saját maguk tudnak boldogulni. És így történt ez a házasságnál is. Ezt az egészet azért mondom, nem egy ártatlan dolog ez, hogy szétválasztjuk a Isten áldását egy országvilág előtt való jogi aktustól, és azt mondom, hogy hát Istennek végül semmi köze nincs ahhoz, hogy én most egy nővel vagy egy férfivel összekötöm az életemet. És ezáltal a két elem szétvált egymástól. Ehhez a állapothoz, ez egy keret, járult az, hogy elindult Sigmund Freudnak a gondolkozása, ami azt mondja, hogy mindennek a hajtó ereje a szexuális ösztön. Mindent erre vezet vissza, és ennek az elfolytása borzalmas károkat okoz. Ezért fel kell szabadítani az embert ilyen vonatkozásban is, és ezt a vonalat képviseli a média. Akár milyen csatornát nézve az ember, vagy legalábbis vannak erre exponált csatornák, minthogyha a Freud Zsigmond mondaná a maga üzenetét, és szabadítaná föl az embereket az élet minden területén, illetve éppen ezen a területén. Ez pedig azt jelenti, hogy az a házasság, ami már a legfontosabb tartó erejét elvesztette, azt a legerősebb fonalat, ami össze tudta tartani, amire fölfűződött a polgári rész is, ezt elvágták, a házasság még megy tovább egy darabig, a csak polgári házasságok olyan támadásoknak vannak kitéve, hogy nem bírnak ellenállni a kísértéseknek, és lassan egyre inkább lazulnak, bomlanak, széthullanak. Tehát a legfontosabb tartó elemet levágva, a házasság intézménye még kicsit döcög tovább, de láthatjuk, hogy hullanak szét a házasságok, ami hazánkban. És ez tehát, mind ez a házasságok széthullása vezet. Ez pedig azt jelenti, hogy az egész társadalmunk megváltozik. Akkor az egész társadalmunk megváltozik, mert akkor a család is megváltozik, a család széthull, ennek óriási következménye van a társadalom egészére nézve. Tehát ezért mondja Isten a 10 parancsolatot, ne paráználkodjál. Tehát a házasság, ez egy különleges dolog. Isten ezt nagyon érzékeny helyre teszi a 10 parancsolatban, és azt mondja, hogy ez az én védelmem alatt van. Ez én védem. És mivel Isten különös védelme alá helyezte ezt az egészet, sokkal nagyobb bajok történnek, sokkal nagyobb veszedelem származik abból, hogyha valaki ezen a ponton nem igazodik Istenhez. Mintsem az emberi vonalat nézzük. Aminél rosszabbat nem tudok elképzelni, hiszen egész meghúzta a vonalat a társadalom széthullásáig. Ennél van még egy rosszabb. Még nagyobb veszély. Tűnik az ember az Isten előtt lesz felelős. És ami legnagyobb veszedelem, az Isten ítélete. Tudjuk, Isten minden cselekedetet előhoz ítéletre, és könyvek nyitatnak meg, és nem úgy van az, hogy régen történt valamilyen bűn, már az biztos elfelejtett a jó Isten, nincs elfelejtve semmi. Minden cselekedetet, minden gondolatot, mindent Isten ítélete előhoz, és mindazt, ami az ő parancsolatát semmibe veszi a manapon. De addig is már borzalmas nagy bajba kerül az ember, aki az Isten törvényétől elszakadt, és Istenhez nem igazodik, borzalmas nagy bajba kerül az ember, mert már nem lehet Isten szövetséges társa. Tehát nem csak a jövőre nézve kerül rettenetes veszélybe az ember, hogy majd eljön a harag napja lánga, mint ahogy mondja az ének, hanem a mostani státuszára nézve kerül nehéz helyzetben, ezért nem lehet társa az Istennek. Az az ember, aki nem az Isten törvénye szerint él, az nem mondhatja azt, hogy én bízom a jó Isten, én hívő vagyok. Ha valaki az Isten törvényét nem követi, nem az szerint jár, ellene van, megtapossa lábával, az nem mondhatja, kérem, én Isten hívő ember vagyok, csak a maga módján. Mert az nem Isten hívő ember. Csak ő azt hiszi, hogy az, pedig valójában nem az. Tehát nem lett társa az Istennek, nem partnere az Istennek, nem szövetséges társa. Ezért mondja az egyház, hogy aki az Istennek nem szövetséges társa, az a szövetség jegyével nem élhet. Egész egyszerű ez. Hogyha valaki az Isten szövetségében nem él, akkor annak a szövetségnek a jegyeit sem élvezheti, tehát nem úrvacsorázik, nem úrvacsorázhat, és a keresztséget sem igényelheti. Se maga számára, se pedig a gyermekei számára. Mert az Istennek az alapszabályát nem veszi figyelembe, ami mondhatnák, hogy ó, kérem, ez csak az életnek egy terület, tehát nem csak a paráznosság van, hanem 9 másik parancsolat is van a 10 parancsolatban. Most miért ezt az egyet kiemelni? Most Jézus mindegyikről beszél, egyrészt. Másrészt meg látjuk, hogy ennek az egy dolognak a megszegése, vagy ezzel van rosszul élés, az egész életre nézve hoz magával következményeket, és milyen nagy kárt okoz. Az az érdekes, hogy az élet ugyanakkor megy tovább, és mi itt lekerni most 39-en hallgatjuk ezt a prédikációt, vagy 55-en, és utána hazamegyünk, és tudjuk ezeket az információkat. És akik meg itt élnek, 10 000-en lekerülni, azok nem hallják ezt. Még a katolikus templomban hallanak prédikációt, még néhányan elmennek a híd gyülekezetébe, van néhány új apostoli, vagy nem tudom kicsoda még itt, és És a többiek nem is tudják, hogy az élet megy tovább, az élet berendezkedik Isten nélkül. És mi ebben élünk, és ez halad előre. És az emberek gondolják, hogy maguk útját nyugodtan végigjárhatják, és be is futják a pályájukat. De az út végén mindenkinek a pályája oda kanyarodik Isten ítélőszék elé. Tehát most úgy látszik, hogy párhuzamosan mennek az utak, az Isten útja, meg a hívő népnek az útja, és akkor a világnak az útja is sok-sok út, de ez mind egyszer bekanyarodik. Oda áll Isten elé, mindenki egyszer odaáll Isten elé. És akkor kiderül, hogy Isten nem hiába adta ezeket a parancsolatokat, ezeket számon kéri, és ő következetes. Na, ennyit a 10 parancsolat 7. cikkeiről, amit Jézus idéz, amiről a hitvallásunk is egy nagyon jó kis összefoglást tartalmaz. A második része a prédikációnak az, hogy és hogyan értelmezte Jézus ezt a 10 parancsolatot. Mert mondhatná valaki, kérem szépen, ez az Ószövetség. Mi pedig, hát ezeket a régi zsidó népnek adott dolgokat, hát ezeket el is felejthetjük, mi egyrészt magyarok vagyunk, másrészt újszövetségiek vagyunk, ez ránk nem érvényes. Hát testvérek, ezt nem mondhatjuk, mert az Ószövetség a mi könyvünk. Egyrészt nem csak a zsidóknak szólt az Ószövetség, hanem a zsidó történet előtt még 2600 év történetéről szólt, tehát az egész emberiségnek adta Isten. Tehát 2600 év után jelent csak meg a zsidóság, tehát az Ószövetség az egész emberiségnek adatott. Tehát nem mondhatjuk, hogy kérem, ez nem érvényes ránk. Másrészt Jézus nem azt mondja, hogy ő eltörli a 10 parancsolatot, hanem sajátos módon értelmezi. Ez a sztereotípia hangzik el, mindig úgy előáll ez a fordulat, hogy megmondatott a régieknek, én pedig ezt mondom ti nektek. Hogyha olvassuk a hegyi beszédet. Megmondatott a régieknek, én pedig ezt mondom ti nektek. Tehát Jézus sajátos módon értelmezi a 10 parancsolatot. És el kell, hogy mondjam, hogy nem könnyíti a helyzetünket. Jézus nem könnyíti egy cseppet sem a helyzetünket. Nem azt mondja, hogy túl szigorú volt ez a törvény, és én most már leveszem ezt az elhordozhatatlan igát a ti vállatokról. Nem, hanem még megnehezíti. Megnehezíti a dolgunkat. Annyira megnehezíti, hogy senki nem tudja megtartani. És miért teszi ezt? Hogy összetörjünk, és ráébredjünk a bűneinkre, és megkeressük azt az egyedüli szabadítót, aki bennünket meg tud szabadítani a törvény hátkától. És miután kellőképpen bűnbánatra jutunk, és összetörünk, és bocsánatot kérünk Istentől, akkor megmutatja, hogy van ám szabadító. Ott a Golgota. Érted át a kereszt a Golgotán. Ha Jézusban hiszel, és neki adod az életedet, Isten megbocsátja bűneidet. Tehát Jézus mindenféleképpen értelmezi a 10 parancsolatot, és megnehezíti az egészet úgy, hogy mélyebb értelmet ad neki. Mélyebb értelmet ad ennek az egésznek. Vagyis nem csak a láthatót értékeli, hanem a titokban a szív mélyén levő dolgokat hozza elő, és azt emlegeti. Majd ezt mindjárt látni fogjuk. Nem akarom nehézíteni az ige hirdetés megértését, de két szó van az erkölcsre, a morál vagy az etika. Mind a kettő voltak, akik ugyanezt jelenti, morálra van szükség, vagy etikára van szükség. Azonban mégis a kettő között van különbség. A morál az már inkább a cselekedet, ami a szemünk előtt van és látszik. Már egy megvalósult esemény, vagy életstílus. Az etika mélyebb, tudni, az etika alapszava az etosz, az lakás, ami bent lakik a szívben. Vagyis Isten nem csak azt nézi, hogy mi történt, hanem hogy mi van belül a szívben. Ezért mélyebb az etika szó jelentésem, az alapértelme a lakás, az etosz az azt jelenti, hogy lakás, istálót is jelentett Arisztotelésznek. Tehát mi lakik bent? Mi lakik bent a szívünkben is? Jézus ezt vizsgálja. Mert ott dőlnek el a dolgok. Nem úgy dől el a dolog, hogy valaki valamit cselekedett, azt előtte végig gondoltuk. Végig gondoltuk, és utána az a gondolat egyre erősebb lett, még egyszer végig gondoltuk, még egyszer, és utána nem tudtuk már meg nem tenni azt, aminek az uralma alá kerültünk gondolatban. Ezért imádkozik a zsoltáros, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem. Ezért választottam textusként, rövid igének ezt, hogy tiszta szívet teremts bennem, mert hogyha a szívünk megtisztul, vagy a szívünket megtisztítja, akkor más lesz a magatartásunk is. Vagy akkor legalábbis a kísértésekre tudunk nemet mondani. Mert senki nem lesz tökéletes itt a Földön. Ezek a kísértések jönnek, és záporoznak, és egyre nagyobb mértékben bennünket akarnak elérni, akárhol megy az ember, akármit cselekszik, ezek a kísértések, és nem csak a szexualitással kapcsolatban, mindaz, ami az Isten törvény ellen van, elér bennünket, és támad, ostromol, perzsőtűzként ér el bennünket. És hogyha a szívünk nem tisztult meg, nem történt változás a szívünkben, akkor nem tudunk talpon maradni. Ha belül a szívünkben már Jézus uralma megvalósul, átadtuk a szívünket neki, akkor bent már olyan állásokat épít ki a kegyelem, amik ellene tudnak állni a kísértéseknek, és még győzelemről is tudnak beszélni. Tehát Jézus a szív állapotát vetíti ki, vagy fedi fel a sok gondolati vétket, és hogy a szívben elkövetett dolgokat. Ha megfigyeljük Jézus szavát, a következőt mondja. Én pedig azt mondom, ha valaki asszonyra tekint gonosz kívánság okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Az ő szívében. Tehát Jézus nem a külső dolgokra irányítja most a figyelmet, azt mindenki látja, elítéli vagy nem. Hanem, hogy a szívben mi történik. Mert Isten a szíveket vizsgálja, aztán azt mondja, hogy ha pedig a te jobb szemed megbotránkozta téged, válj ki azt, és ebben az volt, hogy azt mondja, hogy a tekint. A tekintetet már, ez még nem cselekedett, kimondott, ez még nem házasságtörés, de a tekintet az már Isten szemében értékelésre méltó. És azt mondja, ha valaki asszonyra tekint gonosz kívánság okáért, immár paráználkodott a szívében, és jobb, ha te jobb szemed megbotránkoztat téged, válj ki azt, és jobb neked egy egyveszten a tagjaid között, mint egész tested a gyehennára kerüljön. Ebből három dolog van. Három dolgot érdemes kiemelni. Egyrészt, hogy a szív, a szem és a gyehenna. Vagy ebből a három gondolat következik, gyehenna az ítéletet jelenti, Isten a szívet vizsgálja, és harmadszor valami radikális döntést kell hoznunk a szívünkben. Az első az, hogy gyehenna. Hát ez a gyehenna, ez a ítéletnek a helye. Ez azt jelenti, hogy lesz ítélet és lesz kárhozat. És Jézus erről nagyon szigorúan beszél, és túl sokat nem mond, de azért ilyet mond, hogy az ő férjük meg nem hal, tűzük el nem alszik. Tehát valami ítéletről beszél. Tehát azt jelenti, hogy az ember ám cselekedjen úgy, és éljen úgy, hogy egyszer Isten előtt meg tudjon állni. Nem az emberi elszámoltatása nagy veszély ám. Hogyha nézek egy országban, a mi országunkban, hogy mennyi disznóság és mennyi csalás és korrupció volt, meg majd még lesz is, az emberek erre képesek. Itt nem az a borzalmas nagy veszedelem, hogy lebukik, elszámoltatják, hogy most majd várható több elszámoltatás. Sokkal nagyobb baj van. Isten előtt kell egyszer elszámolni. Mindenkinek egyszer Isten előtt kell elszámolni. Mert vagy lebukik az ember, vagy lebukik le itt a földi vonatkozásban. Vagy rajta kapják, vagy nem kapják rajta. Ez sokkal a nagyobb baj. Egyszer Isten előtt kell megállni. És ezért mondja, hogy lesz gyehenna. Tehát itt Jézus, amikor beszél arról, hogy most hova megyünk be, a gyehennára, vagy pedig az életre, akkor reális veszélyt lát abban, hogy az emberek, akik az ő parancsolatait megszegik, nélkül van úton járnak, bizony a gyehennába kerülnek. Hát ezt ő tudja, hát ő tudja, mi a túlvilág szerkezete, tehát ezt elmondja figyelmeztetésként. A másik az, hogy mivel a szívet vizsgálja, ezért nekünk ott kell megtisztulnunk. És ezért énekeltük, hogy jöjj királyom Jézus, szívem, én megnyitom. Tehát a szívünket megnyitjuk, és kérjük, hogy a gonosztól óvjon meg, tisztítson meg. És őneki van arra hatalma, hogy bent a szívünkben adjon tiszta a gondolkozást, hogy kiépítsen ott olyan állásokat, amikre nézve már tudunk ellenállni a kísértőnek, és az ő útján járni. És ez a harmadik, hogy ez egy radikális döntést kell hozni. Ezt persze félre lehet érteni. Volt egy egyházatja, Jeromos, Hieronymus, aki ezt úgy oldotta meg, hogy kasztráltatta magát. Tehát nem bírta a parázasság bűnével, és kasztráltatta magát, mondta egy professzor, hogy később megbánta. Persze, mert nem ez a megoldás. Nem ez, ennek az igének a félreértése. Jézus igaz mondja, hogy jobb, ha szemedet kiváljod, karodat levágod, hogy nincsen, hogy a kározatra mész, inkább csonkán menj be a mennyországon, nincsen, hogy a gyehennára juss. De Jézus nem ezt gondolta. Ez egy másfajta radikalizmus, amit tenni kell. Egész másfajta radikalizmus. Tudnivik, ha jól értelmezzük, az, hogy még itt az életben elszakadunk a bűneinktől. Mert azért az talán valamennyien érezzük, hogy bizonyos dolgoktól nem lehet fokozatosan leválni. Vannak olyan dolgok, amiktől csak radikálisan lehet elszakadni. Mert az ember azt mondja, majd holnap elmondom, vagy holnap döntést hozok, aztán két év múlva is azt mondjuk, majd holnap. Tehát vannak olyan lélektani helyzetek, vagy lelki szituációk, amikor csak radikálisan egy döntést hoz az ember. Én többet nem, hogy kiszakítom magamból, de a probléma az, hogy saját erőből ezt se tudom megtenni. Ezért halogatjuk és tologatjuk az időpontot, és ezért maradunk benne olyan dolgokban, amik miatt vétkesek vagyunk, és érezzük, hogy közeledik az Isten ítélete, és nem lesz jó így bemenni a gyehennára. Inkább jobb lenne valami áldozat árán is a mennyországba jutni. Nos, ez a megtérésnek a lényege. Hogy amikor egy-egy bűnünk ránk nehezedik, a sok-sok bűn közül az egyik, vagy több ránk nehezedik, és nem tudjuk tovább vinni. És olyan lelkiismeret furdalásunk van, hogy már egyszerűen összeroskadunk a teher alatt, mert Isten szeme lát, ő tudja, és a lelkiismeretünk is fölébredt, és szeretnénk megszabadulni, és nem tudunk, de ez ránk nehezedik, és akkor végre Isten elé járulunk. És akkor egy nagy-nagy esemény ez, amikor végre oda kerülünk Isten világosságába, és nem tudjuk, Uram, tovább vinni, nem tudom tovább hordani, leteszem. Akkor megvallom ő neki. Megvallom, bocsánatot kérek tőle. És akkor történhet az a nagy változás. Akkor térhet meg az embernek a szíve. Akkor kap az ember új szívet és új lelket, mert ha leteszem valóban, hogy megvallom ő előtte, ő neki, akkor ő megbocsátja. Mert ő hű és igaz, hogy megbocsássa azt. Így nyerünk bűnbocsánatot, akkor megértjük, hogy ezért a bűnért is Jézus szenvedett, és nekem szerzett bűnbocsánatot és örök életet. És amikor elfogadom Jézus megváltónak, egész úgy kezdődik az életemben. Akkor a Szentlélek a szívünkbe kerül, Isten odaadja a szent lelkét, és akkor leszünk keresztény emberek. És akkor megváltozik már a bűnnel való kapcsolatunk. Akkor nem azt jelenti, hogy bűntelenek leszünk, de más a kapcsolatunk a bűnnel. Már nem szeretjük azt, amit annak idén szerettünk. Vagy már utáljuk azt, ami annak idén kedvenc cselekedetünk volt. Vagy ha szeretjük is, akkor szégyeljük, és Isten előtt bánkozunk, és kérjük, hogy Istenem, változtass meg, adj újra új kezdés lehetőséget. De megváltozik az embernek a bűnnel való kapcsolata. Mert már Jézus harcol az én oldalamon, és így győzelmet szerezhetek. Már nem vagyok egyedül ebben a dologban. Azért testvérek, amikor a hegyi beszéd tanítását halljuk, amikor lélekben ott vagyunk, azon a csodálatos helyen, ahol Jézus elmondja maga tanítását, és szívünkben vág, ami megváltónak a szava, akkor most arra gondolunk, hogy ettől kezdve harcolni fogunk a szívünk tisztaságáért. Mert onnan jön ki minden cselekedet. Arra gondolunk, hogy mi szeretnénk rendezni a mi életünket, és Isten törvénye szerint járni. Nem akarjuk azt, hogy az életünk elfusson egy pályán, ő meg lemaradjon. Ő kimaradjon az életünkből. Mert az rossz irányba visz bennünket. És a végén úgyis oda kanyarodunk ő elé. És arra gondolunk, hogy bizony szeretnék Isten szövetségében járni. És mi meghozunk a döntéseket, hogy Isten szövetségébe tartozzunk. Ennek érdekében lépéseket teszünk, Isten előtt és emberek előtt is, hogy szeretnénk az Isten szövetségébe tartozni. Szeretnénk az Isten szövetséges társaként élni. És még az is megfogalmazódik a szívünkből, hogy akkor legjobb lenne odaszánni magunkat ő neki. És ezt neki elmondani, és akkor valami új veszi a kezdetét a mi életünkben. Amen.